Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké, amen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Evangélium Szent Máté könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Abban az időben Jézus így nyilatkozott Keresztelő Jánosról. Bizony, mondom nektek, az asszonyok szülöttei között nem támadt nagyobb Keresztelő Jánosnál, de aki legkisebb a mennyek országában, nagyobb, mint ő. A mennyek országa Keresztelő János napjaitól mindmáig erőszakot szenved, és az erőszakosok szerzik meg. A próféták és a törvény Jánosig mindannyian ezt jövendölték. Ha tudni akarjátok, Illés ő, akinek el kell jönnie. Akinek füle van, hallja meg. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvérek! Ahhoz, hogy a mai evangéliumot helyesen tudjuk értelmezni, tudnunk kell, hogy mi szolgáltatta az alkalmat az Úr Jézusnak erre a dicséretre. Keresztelő János tanítványai jelentkeztek ugyanis az Úrnál, tudakolva, és nem egészen egyenesen, hogy kicsoda Jézus. A kérdést úgy tették föl, mintha a mesterük János kérdeztetni, hogy kicsoda Jézus. Ez azonban nehezen elképzelhető egy olyan kiválasztottról, aki maga ötször is tanúságot tett az Úrról, most pedig börtön szenved Isten igazságáért. Nehezen elképzelhető, hogy János a halál előtt megingott volna küldetésében, vagy éppen az isteni kinyilatkoztatásokban. Úgy szokták magyarázni ezt a helyzetet, hogy valójában a tanítványaiknak volt problémájuk, miközben hőn szeretett mesterük börtönben raboskodik, valaki mástól azt terjed, hogy ő az igazi messiás. A tétovázó tanítványait ezért küldi Keresztelő az Úrhoz, hogy annak szájából hallják a választ. Krisztus majd igazolja magát, hogy a róla szóló hírek mennyire igazak. Ez tetszetős magyarázat, de fölmerül a kérdés, ezek a János tanítványok nem hallották mesterük korábbi és az Úr Jézusról adott nyílt tanúságtételét? Vagy a mesterük iránti rajongásuk ezt felettette velük? Azt hiszem, egy olyan magyarázat is elképzelhető, hogy a Keresztelő nem azért küldte Jézushoz ezeket a tanítványokat, mert kétségeik voltak, hanem ellenkezőleg a helyes útra akarta őket terelni. Hiszen ismerjük a főpapok küldötteinek kérdését Jánoshoz. Őt gondolták ugyanis a messiásnak, és nehezen fogadták el a tagadó választ. Hasonlóan gondolkodhattak a Jánosért rajongó tanítványok is. János viszont a halálra készülve nem akarta őket tévedésben hagyni. Ő valóban azért jött, hogy a messiáshoz vezesse az embereket. Eddig csak néhányan értették meg a szavát. Ilyenek voltak András és János, akik az Úr Jézus első tanítványai lettek. Most a többieket is a helyes útra akarta terelni. Nyilván a börtönviselés még jobban növelte János tekintélyét a hozzáragaszkodók szemében. Úgy gondolom, ez illik János becsületes és őszinte jelleméhez. Az Úr Jézus pedig a jövendőlések teljesedésével bizonyította, hogy valóban ő az Isten küldöttje. Nagyon úgy tűnik, hogy a János személyéhez való emberi ragaszkodás nagyobb lehetett ezekben a tanítványokban, mint az üdvösség keresésének óhaja. Hiszen majd Szent Pál működése idején is lesznek még János hívők. Ilyen volt Apolló is, aki nagy tehetséggel hirdette a megváltás idejét, csak éppen arról nem tudott, hogy a megváltó már eljött, és be is teljesítette Isten ígéretét. Priszka és Akvilász világosították föl a buzgó igehirdetőt az Úr Jézus személyéről. Kissé nyersen fogalmazva úgy mondhatnák, hogy Keresztelő János a halála előtt le akarta rázni az érte rajongókat, és valóban az üdvösség felé terelni őket. Ilyen előzmények után nyilatkozik az Úr Jézus az előfutárról, Keresztelő Jánosról. Nem támadt nagyobb nála, állítja az Úr. Ezzel azt vallja meg, hogy Jánosban összegződik mindaz, amit hajdan a proféták tettek, mondtak és elviseltek. János igehirdető is, az isteni törvény harcosa is, és Isten ügyének ügyéért az életét is feláldozza. Igaz, ez a többi profétáról is elmondható többé-kevésbé. Mégis János nagyobb náluk, mert ő nem meghívott proféta, hanem már eleve a profétai hivatásra lett teremtve. De a legnagyobb különbség a többiekhez viszonyítva az, amit az angyal mondott édesapjának, Zakariásnak: már anyja méhében betelik Szentlélekkel. Ő tehát már a születése előtt Isten szentje, később pedig ezzel a szentséggel hat az emberekre. Tömegesen mennek hozzá, noha a szavai szigorúak, és semmi választékosság vagy veretesség nem mutatkozik bennük. De Istentől jött szavak ezek, és a Szentlélek ereje van bennük. Ez az erő teszi bátorlá és célra törővé igehirdető szavait. És ebben benne foglaltatik az a tudat is, hogy ő nem csak beszélni fog az eljövendőről, hanem be is mutatja majd. Már a születését bejelentő angyal is összeveti őt Illés prófétával. Illés szellemében és erejével fog szín előtt járni, hogy az atyák szívét a fiakba oltsa, az engedetleneket az igazak lelkületére vezesse, és az Úr iránt készségessé tegye a népet. Mi volt Illés ereje és szelleme? A tökéletes hűség az őt kiválasztó Istenhez, a bálványimádás áradatában. Mint szikla állt ellen a Baál kultusz szinte mindent elsöprő erejének. Az arányokra jellemző, hogy ő egymaga vívott meg a 450 bálvány prófétával a Kármel-hegyén. Győzelme mégsem fényes diadal lett, hanem az életét követelő fölháborodás. Nem is talált menedéket a saját országában, egészen a Hóreb hegyéig kellett menekülni az üldözők elől. De ott Isten nem csak megvigasztalta, hanem erővel is feltöltötte, hogy vissza tudjon térni harcai színterére. Keresztelő János élete hasonló harcolt, bár nem véres. A nép nagy tiszteletben tartotta, de a vezetők itt is ellene támadtak. Miért keresztelsz, ha nem te vagy a messiás, sem Illés, sem a proféta, vonták kérdőre a farizeusok küldöttei. Igen érdekes megjegyzés, amit Szent Lukácsnál olvasunk. Bejárta a Jordán egész vidékét, és bűnbánati keresztséget hirdetett a bűnök bocsánatára. A többi evangélista viszont már csak arról tudósít, hogy János a pusztában tanított, és kivonult hozzá egész Judea és Jeruzsálem minden lakója. Nyilván a vezetők méltatlankodásának és fölháborodásának is szerepe lehetett abban, hogy végül a pusztában állapodott meg János, és csak ott hirdette a bűnbánatot. De a szavai épp úgy szigorúak voltak, mint Illésé. A proféta ezt a kérdést szegezte a népnek: meddig sántikáltok kétfelé? Keresztelő pedig viperák fajzatának nevezte a farizeusokat. Illés ereje mutatkozott meg abban is, hogy tömegesen járultak János elé, bűnbánatot tartva és kérve az alámerítést. A szigorúságot önmagán kezdte azzal, hogy sáska és vadméz volt az eledele, vagyis böjtölt és vezekelt a népért. Halálukban is van hasonlóság Illés és János között. Illést Isten magához ragadta, János pedig a börtön magányába záratta a nép elől. Mindkettőjük feladata csak időleges volt. A maradandót Jézus Krisztus adja meg a megváltás által. Érdekes, hogy miközben az Úr a legnagyobbnak nevezi Jánost, egyben a legkisebbnek is mondja. Legnagyobb az asszonyok szülöttei között, de legkisebb a mennyek országában. Ezzel nem a működése értékéről mondott véleményt, hanem az Ó és Új Szövetség különbségét hangsúlyozta. János ugyan eltöltötte a Szentlélek, mégsem lett Isten gyermekévé. Azok viszont, akik Jézus Krisztust követik hittel, már ebben az életben Isten országában élhetnek. Valójában ezzel az összehasonlítással az Úr Jézus, elrejtve ugyan, de mégis a saját messiás oltáról tett vallomást. Ő az, aki naggyá teszi mindazokat, akik hisznek benne, és hűséggel követik. Az asszonyok szülötteiből újjászülöttekké, vagyis Isten gyermekeivé teszi őket. Ahogyan erről Szent János evangéliumának bevezetőjében is olvasunk. Mindannak, aki befogadta, hatalmat adott arra, hogy Isten fiává legyen annak, aki hisz ő benne. De erről beszél maga a keresztelő is, amikor meghirdeti, én csak vízzel vagy nő keresztellek titeket, de eljön az, aki hatalmasabb nálam. Arra sem vagyok méltó, hogy a sorúszíját megoldjam. Ő szent lélekkel és tűzzel fog megkeresztelni titeket. Vagyis maga a keresztelő is elismerte, meghirdette a maga kicsinségét Isten országában. Az viszont igen homályos az Úr Jézus dicséretében, hogy az Isten országa János napjaitől mindmáig erőszakot szenved. Itt az Úr Jézus nem általánosságban beszél arról, hogy a benne hívők üldözést szenvednek, hanem konkrétan fogalmaz János napjaitól mindmáig. Itt tehát kifejezetten az Úr Jézus működésének idejéről van szó. Ezzel talán a folyamatos elutasításra gondolt az Úr, mégpedig az általa hirdetett Szentlélekkel való megkeresztelés elutasításáról. Hiszen Jézus személye kedves az emberek előtt, mert meggyógyítja a betegeket és különféle csodákat művel. De nem lesz elfogadottá, vagyis olyanná, akinek a tanítását befogadják. János ige hirdetésére tömegek vallották magukat bűnösnek. Az Úr Jézusnál csak arról olvashatunk, hogy tömegek hallgatták a szavát, vagy ették a megszaporított kenyeret, de hogy a tanításának mi lett a következménye a lelkükben, erről nem olvasunk. Közel van a mennyek országa, hirdette maga keresztelő János is, és erre küldte szét Jézus Krisztus az apostolait. De hogy ettől megváltozott volna az emberek élete, vagy éppen a nyolc boldogság követésére hangolódtak volna, ilyen híradást nem találunk az evangéliumokban. Úgy tűnik, hogy valóban be kell teljesedni a keresztelő szavának, ő majd tűzzel fog keresztelni. Vagyis amíg ki nem árad, el nem jön a Szentlélek, addig kevéssé látható a krisztusi mű eredményessége. Utána viszont már valóban tömegek térnek meg, és csatlakoznak az apostoli közösséghez. Ez az erőszak tehát utalhat János halálára is, meg arra is, hogy magának Jézusnak is ilyen erőszakot, elutasítást kell elszenvednie. Ezzel jövendőlhetett a proféták és a törvény is, ha nem is a szavaikkal, hanem a sorsukkal. Isten szava csak a Szentlélek által megművelt lelkekben talál igazi befogadókra és termőtalajra. Amen.
Mária Rádió.
Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.